beszélgetés életről és értékekről. Professzor dr. Alvinc József mérnökkel, közgazdásszal, egyetemi tanárral, Borsavszky Tibor beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsavszky Tibor. Nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, professzor dr. Alvinc József, mérnök közgazdász, egyetemi tanárt. Nem árulok el azzal a titkot, hogy mi osztálytársak voltunk a Szentendrei Ferences gimnáziumban, és Jóska életpályája igen változatos. De tudom, hogy a Krisztusban vetett hitét mindvégig megtartotta, még a legnehezebb időkben is. Kedves Jóska, szokásunkhoz híven, ha volnál olyan kedves egy szentírási idézetet mondani a hallgatóknak, és ezzel kapcsolatban esetleg egy rövid történetet az életedből. Parancsolj!
Tulajdonképpen nagyon sok idézetet mondhatnék, nagyon sok, sőt, hát minden mondata veretes a szentírásnak. A Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből idéznék, kicsit hosszabb formában úgy szól, hogy maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabad. Ugye itt arról volna szó, hogy az egész szeremtett világ megújulásra vár. Én nekem ez az idézet azért is nagyon kedves, mert aki a természeti környezetben mindig szoros kapcsolatban volt, annak a számára ez a állapot, ez a folyamatos elmúlás, de azon belül is például az, hogy a mondjuk magasabb idegrendszerű állatoknak el kell pusztulni azért, hogy nekünk táplálékul szolgáljanak, ez olyan ellentmondásosnak tűnik, és egyszer ezt nagyon jól magyarázta meg volt plébánosunk Berényi Sándor atya, aki azt mondta, tulajdonképpen ugye az eredeti bűn következménye, képletesen szólva, ha egy szimfonikus zenekarba valaki egy fals hangot belefúj, akkor az egészet tönkre teszi. Tehát ebben az állapotban vagyunk mi magunk, az egész természet, és ezen belül mi magunk is. És hát ez fog majd megváltozni, mert meg fog újulni az idők végén a természet is. A másik pedig az idézet, amit Szent János Pál pápa is gyakran emlegetett. János evangélistától van ez az idézet. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ezt azért tartanám fontosan hangsúlyozni, mert úgy érzem, egész életemben mindig kitartottam az igazság mellett. Egyrészt ugye a szakmámmal is kapcsolatban hozható ez az idézet, tudnélék agrárpolitika, agrárökonómia, itt nem mindig az igazságosság, hanem olyan kategóriák, mint hatékonyság, például, de kinek a hatékonysága, ugye ilyen szempontok érvényesülnek, elnyomva az igazságot, például, hogy ne egy olyan birtokszerkezet alakuljon ki, ami több ember érdekét szolgálná, hanem keveseknek a nagy profitját. Én úgy gondolom, minden élethelyzetben azért az igazság mellett kimer tartani. Ennek különböző megnyilvánulási formái voltak, például amikor 1973-ban soroztak engem magyar néphadseregbe, és én nem vettem le a aranynyakláncomat keresztel, tudtam, hogy ebből probléma lesz abban az időben, de úgy éreztem, hogy saját magam előtt leszek akkor gyáva, saját magam előtt semmisülök meg. Hát ennek a következménye az volt, hogy egy nagyon kemény helyre kerültem Marcaliba katonának, ahová mellesleg elég sok kispapot is elvittek, többek közt hajdanában ott volt Blankenstein Miklós atya is, de a mostani szombathelyi megyéspüspök Székely János is. Hát a Blankenstein Miklós előttem volt, a Székely János püspök jobban később, mert ő is Szentendrére járt egyébként a ferencesekhez, 12 évvel később érettségizett.
Szeretem volna tőled kérdezni, hogy mint szentendrei diák, hogyan jutottál el az egyetemi tanári címed megszerzéséig? Beszélj nekünk a hallgatók számára tudományos fokozataidról, és hogy érezted-e a Jóisten segítségét a munkáid során.
én úgy gondolom, sőt nem csak gondolom, meg vagyok győződve róla, és azt szoktam mondani, hogy sokan nem hisznek a csodában, úgy érzem, az én életem maga ilyen értelemben egy csoda. Tudnélik, Szentendrei Ferences gimnáziumra úgy, mint a többi egyházi középiskolára nagyon nagy politikai nyomás nehezedett. Igen, alattomos, rafinált stratégiája volt a kommunizmusnak ezen intézményekkel szemben. Tudnélik, proform, ugye engedélyeztek 8 katolikus gimnáziumot, ugyanakkor meghatározták azokat az intézményeket, felsőoktatási intézményeket, ahol eleve nem lehetett jelentkezni, illetve jelentkezni lehetett csak okafogyottá vált, mert nem vették föl az ember például bölcsészre, jogra, de megjegyzem, egy sajátos rektor kapcsán még a Hajdani Kertészeti Egyetemre sem. Nos, ugye ezzel azt akarták elérni, hogy nyilván akinek továbbtanulási ambíciói vannak, netalántán ezeket az előbb említett területeket célozták volna meg, azok majd nem fognak oda menni, nehogy ugye el legyen vágva a továbbtanulásuk útja, majd érdeklődés hiányában maguk a gimnáziumok dobják be a töröl között, hogy nincs érdeklődés ezen intézmények iránt, és nem fognak oda elmenni. Nagyon érdekes volt a utolsó 45 éves érettségi találkozónk, amikor a Szent Misét, mert mindig az vezeti be az érettségi találkozókat, amelyeket összevontan tartanak, tehát több osztályról van szó, nem egy évfolyam számára, öt éves, akiknek pont valamilyen 5 éves évfordulójuk van, a Majnek Antal püspök atya tartotta a Szent Misét, tudnék, neki is volt ott egy osztálya. Ő ugyancsak 1970-ben érettségizett, mint a Tibor barátom meg én, csak a Móricz Zsigmond gimnáziumban. És megkérdezte, hogy ki érettségiztek itt 70-ben. Én tudtam, hogy miért kérdezi, és föltettük a kezünket, és mondta, sajnos ő nem. Hát ő a műegyetemet végezte, hát műegyetemre viszonylag még könnyebb volt bejutni, de bizonyos nyomást ott is gyakoroltak azokra a diákokra, akik egyházi gimnáziumból mentek oda.
Ezt magamon is éreztem, hisz én is így jártam.
Tehát nem voltunk igazából menedzselve a gimnáziumban. A tanárok ebből az előbb említett helyzetből paptanáraink voltak. Azt a stratégiát alakították ki, hogy inkább biztos helyekre jelentkezzünk, ahol nem érhet ilyen kudarc minket. Ezért én, bár nagyon jól érettségiztem, Hódmezővásárhelyre, egy mezőgazdasági főiskolára mentem. Ezt követően bevittek a Magyar Néphadseregbe rögtön, elkezdtem dolgozni, és akkor célom volt, hogy egyetemet elvégezzem. Több akadályt támasztottak velem szemben. Így például be akart iskolázni marxista-leninista esti egyetemre, amely azt mondtam, hogy én csak komolyabb iskolákba vagyok hajlandó menni, ezért majdnem kirúgtak a munkahelyemről. Most ugye ezzel ott a munkahelyemen egy csapásra két legyet akartak ütni. Egyrészt ugye a munkahely a kötelező beiskolázási kvótát teljesítette volna, másrészt úgy énekelték volna ki a sajtot a számból, hogy nem mehettem volna normális felsőoktatási intézménybe. Tehát akkor mentem Debrecenbe, ott a diplomadolgozatomat debreceni Agrártudományi Egyetemen javasolták doktori értekezésé való továbbfejlesztésre. Időközben elvégeztem én a Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemet, és a Közgazdaságtudományi Egyetem agrárközgazdasági tanszékén védtem meg a doktori értekezésemet. Ennek kapcsán kerültem kapcsolatba szinte véletlenszerűen az Agrárgazdaság Kutatóintézettel, ahol elkérték doktori értekezésemet, és ennek kapcsán oda hívtak dolgozni. Így 8 év vállalati gyakorlat után kerültem tudományos területre. Ebben a 8 évben természetesen a 2 év magyar néphadseregben eltöltött idő, ebben nem számít bele. Na most ott szereztem aztán tudományos fokozatot, közgazdaságtudomány kandidátusa lettem, és a rendszerváltás után már elsőbb a óraadó tanárként oktattam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Heller Farkas Közgazdasági Intézetében ökonomiai tárgyakat, elsősorban agrárökonomiát, majd más intézményekkel is kapcsolatba kerültem, végül is 21 év után távoztam az Agrárgazdaság Kutatóból, is mentem a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek a Moson-Magyaróvári karára oktatni, ugye ez most a Széchenyi István Egyetemnek a kara. Ott is habilitáltam, illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetem közgazdasági karán habilitáltam. 2010-ben a kormányváltás után bekerültem a minisztériumba, de párhuzamosan már akkor oktattam először a Gyöngyösi Főiskolán, majd a Kaposvári Egyetemen. Most ugye azt mondom, hogy amikor kezdtem a pályámat ugye gumicsizmával, ugye TSZ-be mentem kerékpárral, Tehát innen eljutni ide, ez egy elég komoly út volt. Egyetem terjesztett föl egyetemi tanárnak, hogy ez egy komoly procedúra, és végső állapot az, hogy a miniszter javaslatára köztársasági elnök nevezi ki az egyetemi tanárt, magyarul a professzort. Na most ugye, ha visszatekintek, amikor én elkezdtem a pályámat, én nekem még az sem fordult meg a fejembe, hogy egyetemi doktori fokozatot szerzek, nem, hogy tudományos fokozatot, illetve, hogy egyetemi professzor lesz belőle. És ugye, amikor én a vállalatnál dolgoztam, komoly politikai nyomás nehezedett rám. Például, amikor a TSZ-ben voltam, akkor a Pest megyei Párbizottság első titkáránál is följelentettek többek között olyan indokkal, hogy templomba járok, ugye, hasonló, és azért én ezt a vonalat végig megtartottam, soha nem ijedtem meg. Itt mondom azt, egy ilyen csoda történt velem.
Jóska, engedd meg, hogy azért hozzátegyem azt, hogy a Szentendrei Ferences Gimnáziumban is már nagyon jó tanuló voltál. Nem csak, hogy jó tanuló voltál, hanem kitartóan és elfűen csináltad a dolgaidat. Engedd meg, hogy kérdezek tőled valamit, mert tudom, hogy nagyon sok helyen publikálsz. Ma is publikálsz különböző lapokban?
Egyrészt volna a hivatalos publikálás, ami tudományos publikálás, a rám való hivatkozások is olyan 100 körüliek. Na most ezen kívül közírói tevékenységgel is, hogy úgymond foglalkozom, ez három osztatú, egyrészt a szakmai, tehát ami politikai lapokban, másrészt a felsőoktatással kapcsolatos, és a harmadik az általános politikai publikálás.
Tudom, hogy jól beszélsz németül, hisz Dunabogdányban éltél, ott élsz ma is, és azt is tudom, hogy ösztöndíjakat is nyertél. Mesélnél két-három mondatban erről?
Igen, hát ugye németből felsőfokú nyelvvizsgán van, azon kívül a arhaikus dunabogdányi nyelvet, német nyelvet, ami egy ilyen frank-bajor kevert nyelvjárás, ha nyelvileg ezt elemezzük, ezt is tökéletesen birtoklom. Valóban 8 első általánostól kezdve végig volt lehetőségem már, hogy németet tanuljak, bár a gimnáziumban latint az kötelező orosz mellett. 80-as évek végén, a 90-es évek elején voltam én német ösztöndíjakon, és hát egy ilyen kis történetet elmesélnék. Friedrich Ebert alapítvány révén kikerülhettem Németországba. Én nem ismertem akkor a német ösztöndíj rendszereket, a lényeg az, hogy elég sok van, de a nagy német parlamenti pártoknak államilag is támogatott. De ahogy mondom, nem ismertem, nem tudtam azt, hogy a Friedrich Ebert alapítvány az a Szozden pártnak a ösztöndi rendszere, és akkor München-Freisingbe megérkeztem, a München-Freisingi Egyetem, ugye itt egyházilag ezt azt kell tudni, ez olyan, mint Esztergom Budapest, csak nálunk ugye a fő egyházmegye Esztergom neve első helyen van, ott megcserélték München-Freisingi, de ugye Freising, tehát egy régi német bajor katolikus központ, kicsit olyan dermet volt a légkör körülöttem. Én azt hiszem, hogy elég jól tudok kapcsolatot teremteni. Kb. A harmadik, negyedik napon megtudtam miért. Hát azért, mert hogy én a Friedrich Ebert alapítvány, egy Szozden párt alapítványával kerültem oda ki, ami egy erősen katolikus, jobboldali közeget jelentett. Hát akkor megmagyaráztam, és akkor mindjárt megváltozott a szituáció. Most csak úgy zárójelben, amikor Braunschweigbe érkeztem, ott bemutatkoztam a Buholz professzornál, és megkérdezte, hogy milyen ösztöndíjjal érkeztem, azt mondtam, hogy a Friedrich Ebert fölcsillant a szeme, hát nyilván ő meg Szozdem volt, hát ennyi csak ezekről, de voltam más német ösztöndíja, Karl Duisberg Gesellschafttal is, azon túl voltam Japánban, a Japán által finanszírozott 4 hetes ösztöndíjon, aztán ugye idővel már kinőttem ezeket az ösztöndíj dolgokat, mert 45 éves korig lehet ilyesmire jelentkezni.
Kedves Jóska, úgy tudom, hogy munkád elismerése volt, hogy a magyar köztársasági elnök magyar arany érdemkeresztet adományozta számodra szakmai és tudományos munkád elismeréseként. Mi gratulálunk ezért. És azt is tudom, hogy számtalan tudományos szakmai közéleti tevékenységben is részt veszel, nemzetközi kapcsolatokat is építesz.
Hát igen, inkább azért most már ezekről úgy múlt időben beszélnék. Tavaly április 16-tól nyugállományba vonultam, de emellett az Agrárminisztérium miniszteri kabinetjének továbbra is a tanácsadója vagyok, tehát ez egy szerződéses munkaviszony. Korábban tagja voltam az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának, utaltam arra, agrárpolitika, agrárökonómia, ezek részben a szóban is benne van, a elnevezésükben is, hogy ezek politikailag frekventált területek, és sajnos a magyar tudományos közélet ezen a területen azért eléggé balra húz, illetve mondhatom, bal liberális szemlélet az, ami dominál.
Az agráriummal kapcsolatban, hogyha megengeded, néhány rövid kérdést tennék föl, és hogyha volnál olyan kedves és szakmaiak, válaszolnál erre a néhány rövid kérdésre. Mennyire változott meg a mezőgazdaság jellege az Európai Unióhoz való csatlakozással?
Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, a mezőgazdaságnak a birtokszerkezete és vállalati rendszere alapvetően nem változott meg. Egy fontos tényező, hogy ugye egyrészt a területalapú támogatások, amelyek úgy normatívak, hogy természetesen kérvényezni kell, de ha megfelel valaki a követelmények, automatikusan megkapja. Tehát ez egy jelentős tőkebevonást eredményezett. Másrészt pedig a vidékfejlesztési alap, ugye agrár-vidékfejlesztési célzatú támogatások, ezek elsősorban ugye a műszaki fejlődést segítették elő. Most itt a területről alapú támogatásoknál meg kell jegyeznem, itt a Orbán Viktor miniszterelnök úrnak azt a kiváló lépését, amely szerint most úgy kerekítve 1200 hektár fölött a terület alapú támogatások egy részét fizetjük, tehát a kisebbik részét, a zöldítést, az úgynevezett greeninget, ami magyarul ugye a vetésszerkezet differenciálást jelenti. Ezt egyedül a Magyarország lépte meg az Európai Unió tagországai között, a többiek nem vették igénybe. Valamennyi EU tagország között, pedig mondjuk vesszük Németország keleti tartományait, ahol szintén ilyen posztszocialista nagy gazdaság vannak, mint amilyen sok még nálunk is, ott is megléphették volna. Ezt azért fontosnak tartom megemlíteni.
Csak mondanál nekem arról, hogy a GMO-mentes élelmiszerekről egy pár szót.
Igen, hát tulajdonképpen ugye egy permanens vita zajlik a GMO témakör körül. Itt importált érvek vannak, például ugye amerikai Egyesült Államokra vonatkoztatva, meg kell, hogy jegyezzem, ugye ott nagyobb rész monokultúrás termelés folyik, például a kukorica esetében nálunk, és ebből következően bizonyos kártevők felszaporodnak nálunk, ez nem létezik. Na most, ami egy fontos dolog, hogy az emberi egészségre káros vagy nem káros, 100%-os bizonyítékok egyik ér meg a másik mellett sem hozhatók föl. Viszont van egy nagyon egyértelmű, a közgazdasági. A közgazdasági nyelvén megfogalmazva a mostani helyzetet, tehát az, hogy mi GMO-mentesek vagyunk, termelési oldalról, erre majd utalnék, hogy miért mond termelési oldalról, ez járadék jellegű előnyt jelent nekünk. Tehát bizonyos országok, Dél-Korea, Malajzia, de akár Oroszország is, többlet árat fizetnek a GMO-mentes termékekért. Tehát ilyen értelemben közgazdaságilag ez a kérdés egyértelműen eldőlt, és ezt a GMO párti szakemberek, akik jelentős számban ott ülnek az MTA Agrárközgazdaság, MTA Agrártudományok osztályában akadémikusok, ugye ezt nem hajlandók tudomásul venni, tudnék a tudományos előmenetelükben a GMO pártiság jelentős szerepet játszott.
Mi a véleményed a magyar élelmiszeripar jelenlegi helyzetéről, a csomagolásról, feldolgozásról? A Hungarikum mennyire nyerte meg a külföldi vásárlókat? Ugye van ez a Hungarikum, amit Magyarországon bevezettek.
Jelenleg is ugye lehet élelmiszer feldolgozásra pályázni kis és közepes vállalkozások számára. Tehát itt arról van akkor szó, hogy nem csak a nagy élelmiszeripari cégek, amelyek részben multinacionális cégekhez kötődnek, hanem a kis és közepes vállalkozások is fejleszthetik a technológiát, tehát én úgy gondolom, hogy itt nagyon nagy előrelépés történt. A Hungarikumok vonatkozásában ugye egy különböző kategóriákról beszélhetünk, nem részletezem, de teljesen egyértelmű a veretes termékek azoknak a pozícióját, az, hogy Hungarikum törvény is van, egyértelműen erősítette.
Biztos tudod, hogy a Mária Rádió hallgatóinak egy jó része vidéken élő ember. Mit üzennél nekik a háztáji termeléssel kapcsolatban?
Azt tudnám nekik üzenni, hogy próbáljanak összefogni, szövetkezni jó értelembe véve, tudnilik atomizálva nem tudnak a piacon versenyképesek lenni. Most leszámítva, ugye van ez a közvetlen értékesítés, ugye német azt mondja Abhoff-Vermarktung, vagy Direkt-Vermarktung, tehát akinek megvan a vevőköre, annál ez nem probléma, de az, hogy biztonsággal tudja értékesíteni a termékeit, aki nagyobb volumenben termel, azoknak mindenféleképpen szövetkezni kell. A másrészt pedig gondoljanak azokra az időkre, amikor még adott körzetben, például mondjuk bogyos gyümölcsöt termeltek nagyobb mennyiségben, csak értékesítési lehetőség, mert ez felszámolódott, tehát az ökológiai meg a piaci lehetőségeket próbálják összekapcsolni, ugye a tájjellegű termékek kibocsátását növelni, mert ugye a tömegtermékek esetében a kisebb vidéki termelő nem versenyképes. Tehát gondolok itt a gabonára, gabonafélékre.
Még egy utolsó kérdés. Látsz-e olyan jellegű fejlődést az agráriumban, hogy a megtermelt profitból esetleg egy nagyobb világhírű élelmiszeripari cég jönne létre Magyarországon, aki versenyképes a mai világpiacon?
A világpiacon nagyon sok élelmiszeripari termékkel jelenleg is versenyképesek vagyunk, akár ugye magyar tulajdoni háttérrel rendelkező cégek által termelt termékekről beszélünk, gondolok itt például a Bonafarmra, ugye? Az, hogy egy ilyen multinacionális cég jöjjön létre nagyobb magyar részvétellel, erre nem látok én esélyt, de azt hiszem, hogy erre szükség sincsen.
Kedves hallgatóink, engedjék meg, hogy elbúcsúzzak dr. professzor Alvinc Józseftől. Köszönjük, hogy elmesélted életed történetét, és köszönjük szépen, hogy az agráriummal kapcsolatban ilyen széleskörű tájékoztatást adtál a hallgatók számára. Engedd meg, hogy kívánjak neked további jó munkádhoz, nyugdíjas éveidhez jó egészséget és erős hitet. Az utat bejártad, a hitet megtartottad. És ferences köszöntéssel búcsúzunk egymástól. Laudetur Jézus Krisztus.
In eternum, amen.
Köszönöm szépen, Isten áldjon.
Professzor dr. Alvinc József mérnökkel, közgazdásszal, egyetemi tanárral, Borsavszky Tibor beszélgetett.